Könyv.
Elkezdődött a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, a 27. alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén, és hát meg annyi magyar író könyve akár most mutatkozik be első alkalommal. Vendégem a mai adásban egy olyan író, akinek bár a könyvét már bemutatták számos alkalommal, de a könyvfesztiválon még nem volt alkalma szerepelni, ezzel viszonylag friss kötetről van szó, ez pedig Kemény Gabriella Más Világok című kötete, velem szemben pedig itt ül Kemény Gabriella személyesen, aki reményeim szerint a kötetről oszt meg majd néhány izgalmas információt, illetve arról, hogy mikor találkozhatnak veled, kezdjük talán ezzel, milyen program elemben veszel majd részt.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ez ugye a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, aminek azt hiszem az a lényege, hogy térségi szerzőket is kiemelnek rajta, most a szlovákiai magyar irodalom kerül majd a fókuszba, de ezen kívül ilyen nagyon sok ismert szerzőnek lesz könyvemutatójának dedikálása, és velem annak kapcsán lehet majd találkozni, hogy ugye fél évvel ezelőtt jelent meg a verses kötetem, aminek akkor már volt egy bemutatója, viszont az ősz azt hiszem leginkább az olvasásnak az időszaka, vagy így az évszaka, amikor az emberek leginkább szeretnek bekuckózni és olvasni, és a kiadóm, a Libertin kiadó úgy gondolta, hogy nem lenne jó elszalasztani egy ilyen jó lehetőséget az ősz közepén beszélgetni a könyvemről.
Ez ugye a második köteted, de hát magam is forgattam az elsőt, illetve már a másodikat is azért egy kicsit volt alkalmam átnyálazni. Az első kötetet kapcsán sokszor a médiában úgy jelentél meg, hogy instaköltő vagy, a közösségi médiában osztod meg a verseidet, és talán ezzel is sokan utaltak rád, hogy ezzel tettél szert elsődlegesen ismertségre, illetve sokszor reflektálsz is a verseidben a fiataloknak az online világban való boldogulására, az itt bonyolított kapcsolataikra. Ez így van a második kötetben is?
Igen, viszont a második kötetben azt hiszem, hogy már több az önirónia ezzel kapcsolatban. Igen, az elsőnek a kapcsán mindig, amikor voltak valami interjúk, akkor mindig azt kérdezték, hogy mit gondolok az Instagram költészetről, hogy ez is költészete, meg voltak kritikusaim is, akik úgy gondolták, hogy túlságosan populáris, amit csinálok, meg könnyen emészthető, és hogy az Instagram az nem egy megfelelő fórum arra, hogy nem tudom, művészetet fogadjunk be, és akkor még nagyon sokat érveltem amellett, hogy ez nem így van, mert hogy a művészetet igenis demokratizálni kell, és tök jó, hogy vannak olyan platformok, ahol ingyenesen elérhetőek ezek a tartalmak, és hogy én csak az egyik első olyan voltam Magyarországon, aki erre rájött, és hogy amúgy ennyi érdekes.
Igazából
van.
Ez egy új platform, akkor a verseknek a hagyományos könyvek után, nem biztos, hogy ezt túl kell misztifikálni egyébként.
Szerintem csak azt kell elfogadni, hogy önmagában attól, hogy az Instagramon jelenik meg valami, nem lesz kevesebb művészeti értéke. Szóval önmagában az, hogy az Instagramon elérhető valami, az semmit nem állít arról a szövegről, viszont az lehet, hogy könnyebb befogadni mélyebben új tartalmakat, hogyha egy zárt térben vagyunk velük, szóval például egy könyvet fogunk a kezünkbe, vagy mondjuk egy eseményen vagyunk jelen, vagy egy koncerten vagyunk jelen, vagy ilyesmi, teljesen más, mint hogyha a két hirdetés között jön szembe az az adott szöveg. Úgyhogy ezért értem az Instagram kritikát, de az Instagram költészet kritikával meg szeretek vitatkozni.
Most eszembe jutott csak egy kicsit ilyen gazdasági újságírós kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy például az Instagramon megosztod a verseidet, az például a könyvel adásokra milyen hatással van ez? Inkább emelheti őket, mert népszerűsíted a kötetet ezáltal, vagy érezhetik esetleg úgy szerinted az olvasók, hogy hát én már mindent láttam, vagy így kb. Látom, hogy milyen verseket írsz, bár persze egy könyvesboltba is fel lehet ütni a könyvedet, de hogy az Instagramon meg ugye teljesen hozzáférhetők ezek a versek, szerinted ez hogyan befolyásolja így gazdasági aspektusból az eladásokat?
Hát igen, amikor megjelent a könyv, akkor én nagyon lelkesen elkezdtem kifotózni a verseimet és megosztani, és rám is szólt a kiadó egyik munkatársa, hogy ezt ha lehet, akkor ne csináljam, mert hogy ha ezt így folytatom, akkor előbb-utóbb nem lesz értelme megvenni az embereknek a könyvet. Úgyhogy így lestoppoltam, és nagyjából 10 verset osztogatok meg újra és újra a könyvből. A többi szöveg, amit megosztok, az nem ebből a könyvből van. Én úgy gondolom, hogy valamennyit muszáj megmutatni, mert különben mi értelme, vagy hogyan magyarázom el, hogy mi ez. De azt is gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik valószínűleg akkor is megvennék a könyvet, hogyha az egészet ismernék, mert ma már nem azért vesznek könyvet az emberek, mert csak így hozzáférhető egy tartalom, hanem azért, mert szeretik birtokolni magát a tárgyat, meg esetleg kötődnek a szerzőhöz valamennyire. Például az, hogy személyesen engem támogatnak, vagy mondjuk a Libertin kiadót támogatják, ami egy nagyon népszerű kiadó. Ugye Szabados Ágnes személye, aki a kiadónak az alapítója, ő is egy ilyen nagyon kedvelt figura, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez inkább az irántunk érzett szeretetről is tud szólni, és nem feltétlenül csak arról, hogy ismerik a verseket már a könyvben, vagy nem. Igen.
Említettük még a beszélgetés elején, hogy ugye a könyved, hát azt hiszem fél éve, nem tudom pontosan, de már megjelent, és én akkor ott voltam a könyvbemutatón, és emlékszem, hogy mondtad, hogy sokkal önreflexívebb ez a kötet. Szerinted ezen a fél évvel későbbi könyvbemutatón másképp reflektálsz-e erre a kötetre, mint amikor legelőször bemutattad? Vannak-e olyan érzések, tapasztalatok, amik szerinted változtak benned, akár a kötettel kapcsolatban, akár a kiadás folyamatával kapcsolatban?
Nem tudom, soha nem mondom kétszer ugyanazt. Egy kicsit félek is attól néha, hogy azt gondolják, hogy nem vagyok elég következetes, mert tényleg mindig más gondolok mindenről, de az biztos, hogy nagyon meg voltam illetődve, még így az első könyvbemutatón, és akkor találkoztam először emberekkel, ugye, akik ezt először látták, és akkor nagyon zavarban voltam. Most már talán a zavar oldódni fog, de egyébként más nem tudok erről.
Meg talán még egy érdekesség, hogy a második köteted úgy született, hogy közben te bázist váltottál, elköltöztél Londonba, az első köteted megjelenésekor még Budapesten éltél, egy teljesen más közegbe kerültél, másfajta életfelfogásokkal találkoztál, feltételezem. Ez szerinted volt hatással a költészetedre? Másképp kezeled mondjuk ezeket a problémákat, amik foglalkoztatnak a kötetben?
Igen, és szerintem ez olyan, hogy nem tudtam előre, de ha visszafelé gondolom, akkor valószínűleg a könyveimnek a címe is erre reflektál, mert ugye az első verses kötetnek az a címe, hogy Zsebuniverzum, ami egy ilyen nagyon pici belső világra utal, amit lehet akár úgy is érteni, hogy Budapest 6. kerülete, ahol eltöltöttem az első 22 évemet, és a második kötetnek pedig Más világok a címe, ami lehet egy ilyen kilépés ebből az icipici Zsebuniverzumból, így a nagy világba, és igen, biztos, hogy az, hogy sokkal könnyedebben veszem a saját véleményemet, nem ragaszkodom annyira hozzá, hogyha megbántva érzem magam, akkor arról már nem ilyen nagyon közelről írok verset például, hanem már arról írok, hogy én miért érzem úgy magam, szóval, hogy egy ilyen külső szemlélő vagyok sokkal inkább, mint korábban voltam, és én azt gondolom, bár nem vagyok irodalomkritikus, meg nem értek igazán ehhez, én csak szeretek írni, de úgy képzelem, hogy minél reflektáltabb egy szöveg, és minél inkább képes magán nevetni, annál színvonalasabb talán, úgyhogy úgy gondolom, hogy emiatt talán jobb is lett, amit írok, mint 3 éve.
Azóta se fejezted be nyilván az alkotást, aki követ téged, az azért láthatja, hogy közben-közben pár szösszenetet megosztasz, vagy akár alkotói folyamatokat posztolni szoktál. Tervezel egy harmadik kötetet, illetve verses kötetről beszélhetünk még, vagy vannak terveid így a továbbiakban, amit...
3 tervem is van. Az egyik, hogy nagyon szeretnék angolul egy verses kötetet, ami már egy kicsit elkezdtem dolgozni, de elég bonyolult. Találnom kellene valakit, aki anyanyelvi szinten beszél magyarul és angolul, amit elég nehéz, mert hogy igen, szóval bonyolult fordítani a költészetet, de ez nagy vágyam. Szeretnék egy novellás kötetet írni, mert nagyon szeretem a meséket, meg a történeteket, és tök jó lenne olyat írni, amit így gyerekek is szívesen olvasnak, de a felnőttek meg többet látnak bele, szóval ilyesmi. A harmadik vágyam meg egy harmadik magyar verses kötet, ami ellene megy a szenvedő költő toposzának, mert az elmúlt néhány évben arra jöttem rá, hogy egy művész is lehet egészséges, és anyagilag stabil, és mozoghat, és figyelhet magára, és nem muszáj alkoholistának lennie, és kiábrándultnak, és depressziósnak, hanem lehet boldognak lenni, és lehet művésznek is lenni egyszerre, és ezt tökre szeretném bemutatni.
Ez tök érdekes, hogy mondod, mert ez tényleg egy ilyen gyakori sztereotípi, hogy ezek a művész emberek.
Különösen Magyarországon gondolom, mert hogy minden ilyen híres 20. századi szerző, akihez visszanyúlunk, meg szeretünk, ők azért többnyire nagyon szegények voltak, vagy nagyon szenvedtek.
Említetted a Libertin kiadót is, és hogy szerinted mennyire vonzóvá tehetik akár a kötetet. Tervezel velük a továbbiakban is?
Hát én tervezek velem, remélem, hogy ők is terveznek velem, de most már tudják, hogy én mit szeretnék, úgyhogy majd meglátjuk.
Még egy picit részletesebben van egy kis időnk beszélni a más világokról. Aki esetleg gondolkozik arra, hogy elmenjen a könyvbemutatóra, vagy még nem találkozott akár a köteteddel, hogyan mutatnád be, arról már beszéltünk, hogy ez egy verses kötet, és hogy a korunkból vagy a korodból fakadó problémákkal foglalkozik, picit önreflexívebb, hogyan lehetne szerinted részletezni?
Igen, egy 25 éves nő vagyok, mint ahogy az nem látszik most így számotokra, de ez a helyzet. Szóval azok a problémák, amikkel foglalkozom a verseimben, azok többnyire olyanok, amikkel egy 25 éves nő tipikusan találkozik, de nem csak nők szoktak engem olvasni szerencsére, viszont sok ilyen, nem is tudom, párkereséssel, meg csalódással, meg szexualitással kapcsolatos trauma kerül feldolgozásra ezekben a versekben, de vannak olyanok is, amik így a generációnk problémáiról szólnak, például a közösségi médiafüggőségünkről, vagy az eszképizmusunkról, illetve vannak olyan versek, amik meg kifejezetten Londonról szólnak, és arról, hogy milyen érzés egy teljesen másik univerzumba csöppenni. Úgyhogy van benne mindenféle, ezek alapvetően nem nehezen olvasható szövegek, viszont hogyha az ember többször olvassa őket, akkor megjelennek bennük mélyebb rétegek is, úgy gondolom. Úgyhogy ne ilyen insta idézetes valamit képzeljetek el, vagy ne teljesen Rupika úrnak gondoljatok, mert annál egy klasszikusabb költőnek tartom magam.
Köszönjük, hogy megszólítottad a hallgatókat is ezúton. Még lezárásképp esetleg egy verset meghallgathatunk tőled, egy saját versedet ebből a kötetből?
Meghallgathatunk. Szóval ez egy olyan vers lesz, ami már egy boldogabb szerelemről szól, ami szintén szerintem egy kicsit szokatlan téma talán a költészetben, mert általában a be nem teljesült dolgokkal foglalkozunk, és amikor eljött egy ilyen pillanat az életemben, hogy most már tudok erről beszélni, nagyon örültem neki, hogy erről tudok írni, úgyhogy ez egy ilyen vers. Ez a címe, hogy Most még ülj messzebb tőlem, még feküdj le aludni, ha későn jövök, ne várj az ajtónál izgatottan. Ha virágot hozol, még ne a kedvencemet, nem is szabadna tudnod, melyik az. Titokban néha már te vagy az első gondolatom ébredéskor, de ezt még csak a paplan alá magamnak lehet eltátogni. Légy türelmes. Nem sokára felszívódik a törődésed. Csökken a gyulladás, tisztul a vérkép, és meghunyászkodnak a gondolatok. Nem barangolnak sötét helyekre nélküled.
Köszönjük szépen, Kemény Gabriellát hallották.